mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrának kukoricafeldolgozó vezérigazgatójával, és hát az első részben mi is lehetett volna más a kérdés. Kukorica termés milyen lesz, milyen volt, és egyáltalán az import miért szükséges, és mennyire szükséges, és hogy a magyar termelés az mennyire tud fennmaradni, illetve hát, hogy az energiaárak meg a piac kiszámíthatósága, inkább kiszámíthatatlansága milyen tervezést tesz lehetővé egy iparvállalat számára. Tehát nagyjából ezekről beszélgettünk, és hát nem volt túl pozitív kicsengésű a végszó, mert hogy gyakorlatilag teljesen beláthatatlan a jövő. Erről beszélt Renk Zoltán itt az előző fél órában, és korábbi beszélgetéseinkben szó esett róla, hogy az idén 110 éves Hungrana az utóbbi években, de hát korábban is mindig igyekezett technológiát fejleszteni, mindig igyekezett az utolsó elérhető technológiákat alkalmazni. Ott voltam, amikor átadták a biomassa kazánt, és ugye akkor arról beszéltek, hogy ez mekkora energia megtakarítás lesz, meg hát ugye egyébként a zöld céloknak is megfelelnek, tehát két legyet ütnek egy csapásra. És én innen folytatnám, ha már itt arról beszéltünk, hogy kiszámíthatatlan arányban, de az biztos, hogy nagyon meg fog emelkedni jövőre az energia költsége a Hungránának. Ezek a fejlesztések, korábbi fejlesztések, ezek mennyire segítenek abban, hogy ezt az energia igényt kielégítsék, legalább részben lenyomják a saját költségeiket? Vagy ez nagyon kevés ahhoz, hogy mondjuk piaci előnyt lehessen belőle kovácsolni?
Ez pont így van, tehát eszméletlen fontos, tehát elmondhatatlan fontos ebben az évben is. Mi szerencsére már 10 éve építettük az első biomassa kazánjainkat, 3-at, és 4 évvel ezelőtt még egyet. Tehát már jelenleg is gyakorlatilag a technológiához szükséges gőzigényünknek a legnagyobb részét azt biogőzzel tudjuk, tehát biomassa elégetésével tudjuk. Természetesen emellett még rengeteg földgázt, áramot kell vennünk, de a földgázban egyébként 2 turbinával áramot termelünk, mert az olcsóbb, mintha az áramot vennénk, tehát ilyen is van, de még kell sajnos fosszilis energia. Azt lehet mondani, hogy ha nem lenne ez a 4 biomassa kazánunk, akkor idén is nagyon veszteségesek lennénk. A korábbi években ezeknek a költségelőnye, gondoltok itt széndioxid kvótára, meg egyébként is az ebből ellátott gőz mindig olcsóbb volt. Tehát, hogy volt egy költségelőnye, de az nagyon szerény volt, mondjuk a földgázhoz képest, akkor, amikor ugye most már szerintem minden hallgató tudja, hogy a TTF-en, eddig azt se tudtuk, mert mindenki tudja, mi ez a TTF, 25 euró volt mondjuk az elmúlt 10 éves átlag. A biomassa akkor is egy hosszabb, de megtérülő projekt volt. Na most ezek brutális mértékben megtérülő projektek lettek. Nyilván ez is nagyon veszélyesen kell bánni, mert azért én azt gondolom, hogy hosszú távon ez a gáz árszint nem tartható. Tehát ez most egy őrület, tehát teljesen mindenki pánikol és hisztéria van. Egyébként a spekuláns pénzek is benyomultak erre a tőzsdére, mint korábban ugye az alapanyag, egyéb alapanyag, mezőgazdasági alapanyag tőzsdékre. Nagyon föltornászva az árakat, aztán láttuk, ahogy ugye említette is, hogy nagyon visszaesett az elmúlt 2 hónapban, és most megint emelkedik. Tehát óvatosan kell bánni ezeknek a projekteknek a tervezésével, mert nyilván ami most látszik, az nem biztos, hogy 1 év múlva vagy 2 év múlva is ugyanazt az eredményt, megtérülést fogja hozni, de egy biztos, megtérülő projektek ezek, és hát ugye nincs nagyon más választás, mint előre. Karbonsemlegesség az ugye mindenkinek szerintem az ászlójára van tűzve. Kérdés, hogy hogyan vagy milyen gyorsan tudjuk ezt elérni, de nekünk is, tehát mi is tervezünk további biomassa, biogáz projekteket, tervezünk napelem projektben való részvételt, tehát nagyon sok minden, most állítjuk össze azokat a terveket, hogy hogyan tudjuk tulajdonosi elvárásnak megfelelően 2040-re ezt a gyárat karbonsemlegesen működtetni.
Egyébként ez a karbonsemleges működtetés és ennek a tervezése, meg egyáltalán a betartása, ez most, hogy látja a piacon, mennyire maradt még olyan fontos, mint korábban volt? Mert persze látjuk a globális klímaváltozás egyre negatívabb hatásait, különösen az élelmiszeriparban lehet ezt tapasztalni, de hát azért a döntéshozók sokszor az elmúlt évtizedekkel szembe menő döntései egy perc alatt a hisztéria időszakában, itt az elmúlt 1 évben, 1 évben, pont szembe ment sokszor azzal, amire próbálták kapacitálni az ipari szereplőket és a magánszemélyeket.
Igen, hát ezt így nehéz kommentálni, tehát hogy nem teljesen értjük mi is, hogy sokszor mi van, illetve az, hogy milyen regulációk és milyen döntések születnek, nem mindennek van értelme, vagy látjuk az értelmét, mint piaci szereplők és gazdasági társaságok. Úgyhogy ezt így nehéz megmondani. Nekünk az látszik természetesen, hogy mind a mellett, hogy az első fél órában beszélgettünk arról, hogy a relatíve, tehát a nyugati versenytársunkhoz képest olcsó alapanyag, nekünk az egy komparatív előnyünk, ugyanúgy az energia mixünk és az energia árunk is egy komparatív előny kell, hogy maradjon, ergo a zöld energia felé el kell menni. Tehát, hogy a zöld energia sosem lesz drágább, mint a fosszilis energia, mert akkor gyakorlatilag megszűnne létezni, és senki nem fektetne be ezekbe. És hát azt látjuk, hogy valóban tud olcsóbb lenni. Úgyhogy ez nekünk egy abszolút cél, és független attól, hogy ez mennyire van megnehezítve szabályozási környezettel, vagy támogatva, de mondjuk inkább nézzük a rosszabb oldalát, hogy nehezítve, hiszen azért napelem parkot is most ugye éppen nehéz létesíteni.
Szeret, egy meg vállalat nem lehet. Saját magának nem teheti meg?
Hát ilyen energiatárolókkal együtt igen, ami hát azért nagyon meghosszabbítja a beruházást.
Na most egy ekkora energiaigényű vállalat, mint a Hungrana, amelyik hát el is mondta, hogy annak ellenére, hogy az átlagnál több biomassza kazánt üzemeltet. Így is rengeteget költ villamos energiára. Tehát, ha fölépít egy olyan napelemparkot, ami a legmelegebb vagy a legnapsütésesebb időszakban sem termeli meg a nappali igénynek a 90%-ánál többet, az egy óriási előny, és nem kell hozzá energiatároló, mert amíg süt a nap, addig rengeteg áramot termel, gyakorlatilag ellátja az egész vállalatot, és amikor lemegy a nap, vagy éppen nincs akkor a napsütés, akkor meg vesznek áramot, de azt amúgy is kellene, és az úgy megtermelheti a tárolók árát. De millió más mix elképzelhető, tehát egy ekkora vállalatnál azért ebben van rugalmasság, nem?
Hú, ez nagyon bonyolult, tehát erről külön lehetne egy órát beszélgetni, és tényleg nem akarok unalmasnak tűnni. Nekünk nagyon nagy az energiaigényünk, ami viszonylag stabil. Tehát, hogy ugye itt van a base load, tehát ugye a zsinór termelés, meg a kiegyenlítő energiának a kérdése. És nekünk viszonylag stabil és viszonylag tervezhető az energiafelhasználásunk, azonban vannak olyan technológia egységek, például az előbb említett turbinánk, ahhoz kapcsolódó generátor, vagy egyéb más takarmányszárító, vagy egyéb más olyan nagyobb energiafelvételű egységek, amik valami műszaki okból fogva megállnak, leállnak, amit nem tervezett, akkor óriási mértékben tudják rángatni gyakorlatilag ezt a viszonylag stabil energiafelhasználásunkat. Szóval azért ez nagyon nem mindegy, hogy ezt a rángatást, ezt mi egy ilyen kiegyenlítő energiával tudjuk mi magunk megtermelni, vagy mi magunk, vagy pedig ezt ugye a gridről, tehát a hálózatról kell megvennünk, éppen azon a spotáron, amin tudjuk. Tehát de nagyon, ez nagyon nem mindegy, hogy mi magunk erre képesek tudunk-e lenni, vagy erre muszáj gyakorlatilag fönntartanunk egy hálózati kapcsolatot.
Aha, tehát akkor önöknél a nagyobb probléma az pont ez a bizonyos időszakokban kiugró fogyasztás.
Igen, így van, így van. És azért ez erre még nem találtuk meg a megoldást, hogy mi. És pont a napelemmel ugye pont ez a probléma, hogy tehát ilyen nagy vállalat esetében, mint mi, hogy így kiszámíthatóan egy évben nagyjából tudjuk, hogy egy napelem park az úgy mennyit hoz. De hát ugye azért az változik, és hát oké, hogy most negyed órára vagy fél órára előre tudjuk, hogy most jön egy felhő, vagy éppen milyen idő lesz, de nem két hétre előre, vagy nem három hétre előre, amikor mi egyébként a termelésünket már megterveztük. Na és ezt a kettőt összehozni, hogy van egy termelés, ami néha akadozik, plusz van egy napelem park által termelt energia, ami néha akadozik, a kettőt összhangba hozni, hát az nem egyszerű. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy például csak szolárból mi az energiállátásunkat nem tudnánk termelni. Tehát az képtelenség.
Ez világos, kell de hozzá kiegészítőnek fontos.
Kiegészítőnek fontos, és van helye. Tehát abszolút van helye. Tehát ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a beruházások tovább tudjanak nőni. Bizonyos részben nagy politikai kérdések, részben tényleg energetikai kérdések. Én ebbe ez nem vagyok szakértő, nem látok bele. Csak azt látom, hogy azért ami eddig épült, azért az úgy működött. Tehát, hogy hozzájárult gyakorlatilag a termeléshez, hozzájárult a cégek versenyképességének növeléshez, és egyébként nem okozott hálózati problémákat.
Na jó, de hát most pont az a helyzet, hogy a lakosságnak azért nehezítik, mert kiderült, hogy ehhez már nem elég rugalmas az elhanyagolt hálózat, vagy az évtizedek óta nem fejlesztett, nem megfelelő ütemben fejlesztett hálózat, de hát akkor ezek szerint önök nem tudnak beállni saját energiatermelésre, mert az meg akkora költség lenne, hogy egy iparvállalat által belátható időszakba, mert azt tudom, hogy bár hosszú távra terveznek, de 5-6 éven túli megtérülés az már nagyon komoly fejvakarással jár egy ilyen nagy vállalatnál.
Igen, azért, mert ezek óriási beruházások. Tehát nem 1-2 vagy 5 millió euróról beszélünk, hanem 20-30-40 millió eurókról. Tehát, hogy ez azért, főleg egy ilyen finanszírozási környezetben ez azért probléma tud lenni. Illetve hát igen, pont azért, mert ez egy olyan iparág, az élelmiszer, meg a feldolgozóipar, vagy a vegyipart is, de mondjuk a vegyipart kevésbé, de az élelmiszeriparra nagyon, tehát hogy folyamatosan meg kell újulni, és folyamatosan fejleszteni kell, ahogy említette, az elérhető legjobb technológiák állandóan változnak, és ezekbe azért, hogy versenyképesek legyünk, be kell ruháznunk. Most emellé még egy ilyen teljes energiaportfólió kicserélése, fölépítése azért az egy nagyon komoly döntés.
De mindenképpen látjuk, számolják.
Azt. Számoljuk, és azt is látjuk, tehát most, hogyha pusztán számokat kéne mondani, akkor meg tudnánk mondani, hogy mennyi biomassa és mennyi biogáz, meg kiegészítve egy szolárral, hogyan tudnánk megoldani a karbonsemlegességet? Na, ez egy nagyon nagy szám. Tehát ez egy óriási beruházás, ami mondjuk 10 plusz év alatt hozná vissza az árát.
De olyan számításaik vannak, hogyha mondjuk az energiaárak stabilizálódnak ezen a embertelen szinten, akkor mi lenne az a mix, amivel hosszú távra akár meg is érhetné beállni egy mondjuk 50-60-70%-os saját termelésre?
Vannak, és ez a célunk. Tehát, hogy ez a 70% azért ez így a, azt mondom, hogy 5 éven belül elérhető célszám. És akkor még ugye a teljes karbonsemlegesség azért az még odébb van, de hogy igen, tehát hogy abszolút ezt látjuk, és erre dolgozzuk ki a projektjeinket.
Na hát akkor majd egy későbbi alkalommal erről is beszélünk. Van még egy kis időnk, és arra gondoltam, hogy egy pár szót érdemes lenne ejteni arról, hogy a magyar kukorica termesztésnek az egyik fontos pillére egy ilyen nagy iparvállalat, amelyik átveszi nehéz időkben is, tehát a gazdák számára nehéz időkben is a kukoricát, és hát kicsit megtámasztja a piacot, és segít a feldolgozásban, a stabilitásban. Most viszont, ugye, és erről is beszéltünk, hogy Ukrajnából importált kukoricával pótolják a magyar termést, viszont már hónapok óta, főleg nyáron, amikor láttuk a kiégett földeket, elindult az a gondolkodás, hogy hát Afrikából kéne mindenféle növényeket honosítani Magyarországra, mert az ott jól szerepelt, és hát lám-lám egy csomó mindennel kiváltható. Ráadásul itt van a cirok, hogy csak egy növényt említsek, amely nem csak Afrikában őshonos, hanem Magyarországon is már évszázadok óta termesztik egyébként a cirkot, csak hát mondjuk nem feltétlenül a táplálkozás fő alapanyagaként, hanem nem tudom, mindenféle egyéb ipari meg egyéb felhasználásra. Hogyha a gazdák egy része, látva azt, hogy köszöni szépen a legnagyobb kukoricafeldolgozó Magyarországon, beállt az import kukoricára. Ráadásul egyre nagyobb költséggel lehet megtermelni a kukoricát, egyre kockázatosabban. És akkor itt van ez a kiváltó termék. Félnek ettől a helyzettől? Mert aztán beállhat az a helyzet, hogy minden rendeződik, az ukránok nem szorulnak arra, hogy bonyolultan vonaton idehozzák a kukoricájukat, vagy ha igen, akkor az drágán, és önöknek továbbra is szükségük lesz az 1 millió tonna kukoricára. De addigra már mondjuk a gazdák fele cirkot termel, vagy átállt cukorrépára, mert most éppen erről is hallottam, hogy egyre inkább megéri megint cukorrépát termelni. Ilyen irányú beszélgetéseik vannak-e a gazdákkal?
Ez a téma az elmúlt hetekben, amióta realizálódott, és mindenki látja, hogy mekkora baj volt az idei terméssel, ez napirendre került, és téma hot topic, hot potato, ugye. Nagyon sokan beszélnek erről. Nem fekete-fehér a kérdés. Tehát egyrésztről én nagyon hiszem azt, hogy megnézzük történelemben 60-70-80 évente, évszázadokra visszamenőleg volt egy ilyen asszály, mint idén. Tehát 300 évvel ezelőtti történetírások arról szólnak, hogy elsivatagosodott az Alföld.
Tehát, hogy ez már pedig volt akkor ilyen. Még nem is volt tiszta szabályozás.
Nem volt tiszta szabályozás, és nem volt ipari forradalom se. Tehát, hogy ez valószínűleg itt a Kárpát-medencében ez egy ilyen ciklikusan visszatérő folyamat, hogy 3 hónapig nem esik az eső. Ez egy dolog. A másik dolog, hogy valóban van klímaváltozás, és valóban látjuk a hatását. Én személy szerint nem tudom, hogy biztosan az ember fokozta ezt föl, vagy ez amúgy is lenne. Egy biztos, van klímaváltozás, tehát ezt elvitatni nem szabad. Én azt gondolom, hogy hozzájárulunk mi is ehhez, mekkora mértékben azt nem tudom, de hogy erre válaszokat kell adni a mezőgazdaságnak. Kedvenc témám, nem tudok vele mit kezdeni, folyamatosan, minden évben beszélünk az öntözésről, nem történik semmi Magyarországon. Nyilván nem lehet mind a 4,5 millió hektárnak a problémáját megoldani, de egy 1 milliót meg lehetne, vagy másfelet. Azt látjuk egyébként a pont az említett tiszta szabályozás, hogy az kártékonyan érintette az Alföldet, hiszen nagyon
mondtam.
Szépen. Igen, abszolút. Tehát ez egy, a hosszú távon egy nagyon-nagyon kártékony hatása van a talajvízháztartására, hiszen több százezer vagy millió hektár az Alföldön gyakorlatilag nem kapja meg azokat a kapilláris vizeket, amiket régen a szétágazó kis mellékfolyamok, meg csatornák, meg bármi, a természetes módon kialakult vizek öntöztek tulajdonképpen. Tehát ez egy óriási probléma. De ugyanakkor meg annyit fejlődött a technológia, szárazságtúrő növényeknek, a hibrideknek az előállítása, a egyéb termesztés technológia, forgatás nélkül tajalművelés, a drónok alkalmazása, a precíziós gazdálkodás, stb. Tehát sorolhatnám, ami én azt gondolom, hogy a következő évtizedekre is itt a Kárpát-medencében nagyon versenyképes növényét tudja tenni a kukoricát. Az egy kérdés, hogy minden területen, ahol most kukoricát termelnek, hogy biztos az a legjobb növénye. Nem biztos. Az én véleményem az, hogy nem biztos. Tehát szerintem vannak olyan régiók, megyék, járások, stb., ahol nem ez a legjobban termeszthető növény. Viszont van, ahol még inkább azt kéne termelni, mert ott nagyon jó klimatikus és mikrokörnyezette van a klímának.
És a mezőföld az a terület, amire ez igaz?
Igen, a Dunántúra inkább igaz ez, mint mondjuk Dél-Alföldre például. Ahol egyébként az elmúlt években voltak kimagaslóan jó kukoricatermések is, de összességben azt lehet mondani, hogy ott nem biztos, hogy ez a legjobb. De azt látom és azt látjuk, hogy az elérhető legjobb agrotechnológiákat, az elérhető legjobb agrotudást nagyon-nagyon kismértékben alkalmazzák még mindig a magyar gazdák, és ez egy óriási felelőssége az oktatási intézményeknek, mondjuk a mezőgépgyártóknak, forgalmazóknak, vagy az olyan feldolgozóknak, mint mi is egyébként, hogy fölhívjuk erre a figyelmet, és a lehető legjobb mértékben segítsük hozzá az információhoz és a tudáshoz a gazdákat. De ez csak egy oldal, ott kell, hogy legyen egy fogadóképes másik oldal is, aki tényleg fölfogja, hogy én tényleg akkor maradok versenyképes termelő, ha tanulok. Ha elmegyek, ha létrejönnek tudásközösségek, megosztjuk egymással a tudást, nem irigykedünk, hanem azt mondjuk, te figyelj, én így csinálom, én ezt használom, én nem forgattam a talajt, én ilyen precíziós technológiát, stb., és tanulunk egymástól, vagy elmegyünk nyugatra, vagy oda, ahol ezt jól csinálják, vagy éppen Ukrajnába, ahol ezt jól csinálják.
Mert hogy Ukrajnában is jobban csinálják?
Ukrajna óriásit fejlődött az elmúlt 20 évben, 15-20 évben, tehát hihetetlen mértékű agrotechnológiai fejlődés volt. Nyilván ők egy más helyzetben vannak, hiszen azok a földek, azok a csernozium talajok, ahol mondjuk 5 méter vastag humusz rétegen kell kukoricát termelni, hát azért azzal nehéz versenyezni. De emellett is, tehát ez önmagában azért nem oldja meg a termés átlagoknak a kérdését, amellett azért komoly tudás kell, és ők becsempészték ezt a tudást külföldről. Tehát volt egy jó talajadottságuk, és vettek hozzá tudást, gépet, mindent, szakembereket, és azért meg kell nézni, hogy hol tartanak. Most független háborútól ne beszéljünk, hogy ennek majd mi lesz a következménye, ott nagyon jó adottság vannak, amit kihasználtak. Nálunk azt gondolom, hogy szintén vannak nagyon jó adottságunk, amit tetszik, nem tetszik, én azt mondom, hogy nem használunk ki. Na és akkor itt jön a kérdés, hogy marad-e a kukorica egy versenyképes. Na, én hiszem azt, hogy igen, tehát én továbbra is azt gondolom, hogy, és bioműanyagokról még nem beszéltünk, pedig szerintem ez lesz a következő lépcsője majd a kukorica feldolgozásnak, következő mondjuk évtizedben, vagy két évtizedben. De emellett be fognak jönni a növények is, mint a cirok, ami szintén egy nagyon-nagyon jó alapanyag, egy nagyon jó termény.
Akár önök is tudnának vele mit kezdeni?
Mi így most ebben a formában nem. Tehát ahhoz, hogy a takarmányipar igen, tehát a takarmányipar már most is növekvő volumenben használ föl cirkot, feldolgozóiparnak ki kéne épülni erre. Na most az, hogy tehát ugye kisgyárat, azt már megtanultuk, hogy kisgyárat nem érdemes építeni, mert nem lesz versenyképes a nagygyárakhoz képest. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy akkora méretű gyárat, de csak azt mondom, hogy fel akkora méretű gyárat valaki fölhúzzon a földből, mint ami mi vagyunk, tehát mondjuk egy 500 000 tonna cirok, tehát eleve nincs annyi cirok. Tehát azért ez sok idő, amíg gyakorlatilag oda eljutunk, hogy na akkor a magyar gazdák megtermelnek mondjuk 1 000 000 tonna cirkot, amiből 500 000 megvesz egy gyár. Addig mi történik, amíg oda följutunk, tehát addig hova adják el azt a terményt, tehát ez nem egy fekete-fehér kérdés. Plusz egy ilyen gyár fölépítése, mondjuk alsó hangon, ha én azt mondom, hogy a mi méretünk fele, szerintem 200 milliárd forint. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert nyilván van ekkora összeg a földön, de hogy egy olyan környezetben, ahol azért a szabályozási környezet nem egyértelmű, nem egyértelműk a célirányok, hogy mit akar Brüsszel, mit akar a magyar kormány mondjuk egy ilyen feldolgozóiparnak a termékeivel, mennyire stabil az a környezet, ahova bele kell tenni ezt a 200 milliárd forintot. Én azt gondolom, hogy én, ha gazda lennék, nem kezdenék óriási cirok termelésbe, csak azért, mert hogy majd el fogom tudni adni. Mert nem biztos, tehát ez nem egy egyszerű kérdés.
Tehát akkor a kukoricára még számíthatunk akár évszázados távlatban is.
Én nagyon bízom benne. Tehát a technológia fejlődik annyira, kiegészítve öntözéssel, hogy azért is stabilan lehet majd termelni kukoricát sokáig.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrának kukorica feldolgozó vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt, és megosztotta velünk ezeket az izgalmas információkat. Tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően pedig, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.